Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a ma esti vendégeit a Bibliának. Mi a Jézus, te ígi szép bibliai sorozatnak a vendégei vagyunk ma este is, amit ebben a gyülekezetben megszerveztünk 10 alkalomra. Miután tegnap láttunk egy érvet Pál apostoltól, az Úr Jézus Krisztus nagyságáról, az ő fontosságáról, az Isten kapcsolatainkban. Ma este egy további lépéssel fogunk tudni rácsodálkozni erre a történelmet és sorsokat meghatározó személyre, az Úr Jézus Krisztusra. Keresztény létünk szervesen összefügg az ő személyével, az ő tanításával, az ő áldozatával, az ő ígéreteivel. És csak olyan mértékben van értelme és célja a hitnek, a vallásosságnak, hogyha az ő hozzá, az ő személyéhez és tanításához fűződik. Úgy, ahogyan a régi időkben rácsodálkozni tudtak arra, aki csak ígéret formában volt ismert a bibliai jövendőlésekből, mi annál inkább tehetjük, hogy csodáljuk az Urat, akik már ismerjük őt a történelemből is, és nem csak a jövendőlésekből. Estéről estére felvetítve látjuk ezt a zsoltári félmondatot, ezt az igazi felkiáltást, egy öröm felkiáltás. Jézus, te égi szép! És így társulunk a zsoltároshoz, aki az ő zsoltárában a következőképpen kiált fel, ahhoz, akit nem lát, de hit által kapcsolatban van vele. És így ír az utókornak ez a zsoltáros: szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez ajkadon. Az este is mondtam, és folyamatosan mondom majd, hogy Jézus Krisztusnak a szépsége nem esztétikai szépség. Nem a szeme, nem a frizurája, nem a ruhája, nem a testtartása, magassága, vagy kigyúrt alakja. Az ő szépsége belső szépség. Az a szépség, ami leginkább az ő megnyilatkozásaiban ismert a részünkre. A Biblia hordozza az ő szavait, az ő tanításait, azt a lenyűgöző, kedves beszédet, amelyet megsejtett a próféta zsoltáros, és amelyet mi az evangéliumból ismerhetünk. A Jézus Krisztus iránti érdeklődés igen értékes kiinduló pontja a lelki életnek. Maga az Úr Jézus Krisztus nyilatkozott ilyen értelemben, és egyenesen azt mondta, hogy abban áll az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli az Istent, és akit te elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. Ez egy olyan örök igazság, egy axióma, amelynek van érvénye a mai nemzedéknek is. Ebben az időben és ennek a generációnak, amely generáció nagy mértékben elvesztette, de biztos, hogy keresi az élet irányát. Olyan sok hang hangzik el, olyan sok hívás, olyan sok kísértés, hogy az ember szinte nem tud eligazodni ezeken a hívásokon, hogy merre. Az Úr Jézus Krisztus, mint életnek a forrása, A teremtettségünkre nézve, mint életnek a forrása, a jövőbeli üdvösségünk tekintetében is alapvető tud lenni azoknak számára, akik válasszuk őt, hogy ne csak vallásunk legyen, hanem egy személybe kapaszkodva legyen élő hitünk, az Úr Jézus Krisztusban vetett hit. A ma esti előadásunk címe, úgy, ahogy ezt a meghívóban is látni lehetett, ezüst érem angyalnak. Kissé titokzatos, kissé kiismerhetetlen ez a cím, de igazán arról szól, hogy miután láttuk az este Pál apostolnak azt az érvelését, hogy Jézus különb a profétáknál, most egy lépéssel tovább megy az érvelésében, és azt állítja, hogy Jézus több az angyaloknál is. Ezért az angyal második helyezést kap a Bibliában. Bár lelki lények, mennyei lények, láthatatlan isteni küldöttek, Jézus náluknál több. Ez Dióhéjban a ma esti tárgyunknak a perspektívája. Néhány részletet szeretnék elmondani ebben a kérdésben, de azt utána, ahogyan felvetítem azt a bibliai perikópát, igét, amely erről a kérdésről szól, amit bejelentettem. Hogy tudnélik Jézus Krisztus több az angyaloknál? Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál, írja Pál apostol a zsidókhoz írott levél első fejezet 4. versében. Nyilván, hogy ez a felsőbbrendűsége az Úr Jézus Krisztusnak azért volt fontos Pál idejében, mert az ő nemzettársai, a zsidóság visszaélt azzal a messiási várakozással, amely az ő generációjukban vált valósággá. És ahogy János az evangélista írja, megszületett a világ megváltója, az övéihez jött, és az övéi nem fogadták be. Ezt próbálja Pál apostol a zsidóságnak írt levelében, a zsidókhoz írott levélben, specifikus módon világosságot gyújtani ezeknek az embereknek a szívében, akikért fáj a lelke, mert az ő fajtája, az ő nemzete. És érdekes módon beszél erről a kérdéskörről, az angyalok kérdéséről. Vajon miért? Vajon miért veszi elő ezt az érvet Pál apostol, hogy Jézus Krisztus különb az angyaloknál is? Többé valószínű, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása majd mennybe menetele után a zsidó vallási vezetők komoly dilemmába kerültek. Képzeljük el azt a következő szombatot, miután Jézus Krisztus halottaiból föltámadt. Képzeljük el a zsidó papokat, aki mindegyik a maga helyén, a jeruzsálemi templomba, talán a főpap, a vidéki városokba, falvakba, a zsinagógákba, a szolgáló, ott szolgáló papoknak fel kellett állni a szószékre. S a hívő népnek kellett mondani valamit. Miután megrázta az országot, és az akkor ismert világot a Krisztus megáldozásának, a keresztre feszítésnek az eseménye, mondani kellett valamit ezeknek a főpapoknak mondani kellett valamit. És ez az angyalokról szóló témakör, amelyről nem csak Pál apostol, és nem csak a zsidókhoz írt levélben, máshol is, a Jelenések könyve is hasonlóképpen beszél, ez enged következtetni arra, hogy elővették ezt a témát jobb hiányába. Én úgy hívom, hogy diverzió. Erdélyben már napirenden van, mosolygunk rajta, hogy amikor áremelkedés van ennél vagy annál, akkor a politikai oldalról előveszik az úgynevezett erdélyi kártyát. Ez az a diverzió, amivel a politikusok ijesztik a románságot, hogy Erdélyt csatolják Magyarországhoz. Ez diverzió. Ez az a diverzió, amit magyarul figyelemelterelésnek nevezünk. Tökéletesen ráillik az angyalokról szóló beszéd erre a modellre. Krisztust egy hamis per alatt halálra ítélték, a népet belevitték a főpapok, a vezetők ebbe a játékba, és most ez a meggyilkolt feltámadt, ahogy ígérte annak idején. Mit prédikáljanak? És elővették ezt a tárgyat. Beszélni kezdtek az angyalokról, az angyalok imádatáról, hogy eltereljék a szót a Mesiásról, az eseményekről. Ez jön át a Bibliából, amikor látjuk, hogy Pál apostol a zsidókhoz írott levélben elsők között az érveinek ezt az érvet használja. És tisztázza ezt a kérdést, hogy ha Krisztusról van szó, nem beszélhetünk angyalokról. Igazság szerint és normális körülmények között még nem lett volna késő, ha a zsidó vallási vezetők azokban a napokban, a templomaikban az Úristentől bocsánatot kérnek, miután látták, hogy tévedtek, hogy keresztre vitték, mint egy gonosztevőt, azt, aki a világ megváltójának jött. Bocsánatot kérhettek volna, és kegyelmet nyerhettek volna. Ehelyett tovább maradtak az ők megátalkodott Krisztus ellenességükbe, és elkezdtek egy új témát, amivel tereljék el a figyelmet. Én így vagyok meggyőződve erről a kérdésről. Az angyalokról beszélni lehet, hogy azért is hasznos manapság, mert nagy mértékben az angyalok kérdése folklórként áll a köztudatba. Keveset tudunk róla. Az igazság az, hogy a Biblia is keveset ír az angyalokról. De talán ez a ma esti előadás segít nekünk abban, hogy egy kicsit többet ismerjünk meg az angyalvilágról, erről az ismeretlen világról, amelyről a Biblia is keveset beszél, és amelyről a köztudat meglehetősen bizonytalan. Éppen ezért egy következő gondolat az volna, hogy állja-e a helyét az angyalok imádata. Az angyalimádat kérdése kényesebb a szentek imádatánál is. Kényelmesebb egyfelől, mert az angyalok nem földi lények. De a Biblia pontosan megnyilatkozik erről a Jelenések könyvébe. Van egy olyan kép, egy olyan jelenet a Jelenések könyvébe, amikor János apostolnak megjelenik egy angyal, aki elvezeti őt a látomásában. Magyaráz neki, mutat neki dolgokat a jövőről, és János elérzékenyül, mint egy mélyen hívő ember, és leborulni akar az angyal előtt, hogy tisztelje és imádja, mint mennyei küldöttet. És azt olvassuk a Bibliában, hogy az angyal azonnal rászól. Meglásd, ne tedd, mert én szolgatársad vagyok. Ettől kezdve tudjuk, a Bibliából tudjuk, ebből a hiteles forrásból, ami az Istennek a szava, ebből tudjuk meg, hogy az angyalok imádata nem szükséges, hogy az angyalok imádata tilos. Egyébként a 10 parancsolatok között létezik egy parancsolat, amelyik az imádat kizárólagosságát mutatja, hogy az csak Istent és egyedül őt, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket illeti meg. Nincs sem mennyei, sem földi, sem föld alatti lény, mondja a parancsolat, amelyiket megilletné az emberi imádat, tisztelet. Az apostolok cselekedetébe Péter apostol prédikál Jeruzsálembe, híres nagy prédikációjában a pünkösdi események után, és azt mondja, hogy nincs más név az ég alatt, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld, aki által üdvösség lehetne lehetséges. Jézus Krisztus kizárólagossága az imádatot illetőleg ilyen értelemben összecseng, egybecseng a ma esti előadásunkkal, hogy angyalok imádata sem szükséges. Bár mennyei lények, ők szolgák. Azt mondja a zsidókhoz írott levél, hogy szolgáló lelkek. Ezt azért fogalmazza így Károli, mert hogy az angyalok többnyire láthatatlan lények. Volt alkalom, amikor akár angyalformában, úgy, ahogy az ószövetségi látomásokban jelennek meg, szárnyakkal, repülésre és gyalogolásra alkalmas eszközökkel, valahogy emberformájú alkatok, de repülni képesek, ilyenek az angyalok. Máskor pedig megjelentek emberi formában, közönséges emberi formában. Ugyancsak ószövetségi leírások alapján mondjuk ezt. A valóság az, és ezt többnyire elfogadják a keresztény teológiákban, hogy az angyalok azok a megfigyelő, közreműködő személyek, akiket a mennyei jóisten használ arra, hogy minden egyes megszületett ember mellé rendeljen egy ilyen angyalt. Hogy van egy saját angyalunk, úgynevezett őrző angyalunk, vagy hogy ők cserélik egymást, ezt nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy angyalok által figyeli Isten a mi életünket. És minden, ami zajlik a személyes életünkbe, akár nyilvános, akár titkos, a mennybe úgy kerül feljegyzésre, hogy valaki azt figyeli. És ez a valaki az őrző angyalunk. Azok az angyalok, akik a gondviselésnek az eszközei Isten részéről. Én beszélhetek hitelesen ebben a témában. Tudjátok miért? Elmondom, mert azt hiszem, hogy senki nem tudja, hogy 2009-ben születésnapom előtt két nappal, három nappal egy kemény autóbalesetben az életem széléhez kerültem. Frontális ütközet, totálkáros autóm, kijött a mentőkocsi, mérni akartak az EKG, egy egyenes vonal. Bevittek, és itt vagyok. Vajon miért? Én tudom. Ott volt egy angyal. Én ezt nem a Bibliából tudom. Én a saját életemből tudom. És ha megtörtént veled is, ilyen vagy ehhez hasonló, az nem véletlen volt. Soha nem mondj ilyet, hogy véletlenül a másikat ütötték el, és nem engem. Nem véletlen. Nem véletlen. Van egy gondviselő fent, és az ő szeme nyitott minden egyes teremtményével kapcsolatba, hogy bármilyen helyzetbe kerüljünk, legyünk az ő figyelmébe. Ilyen értelemben az angyalok tényleg fontosak. Fontosak a Jóistennek, a földi gondviselésének a kibontakozásában, de fontosak nekünk, egyenként nekünk. Fontosak, mert hogy általuk közvetíti Isten az ő hatalmát, az ő oltalmát. Ezek a szolgáló angyalok, a szolgák. Egy másik gondolat, ami teret hódított az idők során, és lehet, hogy ma is van ilyen vélekedés, hogy Jézus is angyal volt. Csak angyal. Az igaz, hogy Jézus angyalként is, pontosabban angyal fejedelemként ismert a Szentírásban. Meglehetősen vitatott az a bibliai hely, amely Mihály arkangyalról szól. A Dániel profita könyve ír róla, és a Jelenések könyve. Ez a Mihály, vagy a Mikhael arkangyal forma, ez az Úr Jézus Krisztus személyre utal. Ez, most nem szeretnék kitérni rá, nincs idő, azt a szerepet tölti be, amelyet csak egy felsőbbrendű lény töltheti. Ugye a történelemből, a bibliai történelemből tudjuk, hogy mielőtt Sátán lett volna, azelőtt a neve Lucifer volt, és hogy egy vezér volt az angyalok serege fölött. Lucifer a hajnalcsillag, ahogy nevezi a próféta. Mert a Lucifera ezt jelenti, hogy hajnalcsillag. A legdicsőségesebb angyal a mennybe, aki az angyalok vezére volt. És ő bukott el, ő benne fogant meg a bűn. Ezek szerint a mennyben van egy bizonyos rendszer, egy bizonyos szervezés, ami az angyalok munkáját illeti. Be vannak osztva különféle csoportokba. Még így a leírásból is tudjuk, hogy voltak szeráfok, voltak kérubimok, és voltak a közönséges angyalok. Erről ugye a Bibliából tudunk. Az igazság, ahogyan én sejtem, az, hogy mindent nem tudunk, és nem kell tudjunk az angyalvilágról, de amennyit a Biblia kinyilatkoztat, azt fontos tudni, mert a Biblia mindig annyit nyilatkoztat ki, amennyire nekünk szükségünk van. Ilyen értelemben fontos tudni azt, hogy a Biblia értelmezése az angyalvilágról kizárja ezt a gondolatot, hogy Jézus csak angyal lett volna. Jézus valóban vezére az angyaloknak, de nem egy közülük, hanem ő az az egyetlen, aki fölöttük való. Ezt azonnal fogjuk látni. Előtte hadd beszéljünk arról, hogy angyal szolgálatát látjuk a Bibliában Jézus Krisztus két fontos eseményén. Az ő születésén, Minden decemberbe zúg a világ attól, ahogyan jöttek és énekeltek az angyalok, ahogy jöttek és megjelentették a pásztoroknak az angyalok, hogy születik a Mesiás. Angyalok szerepe volt az, hogy ezt az eseményt világgá kiáltsák és szélesítsék. A Mesiás megszületését. Az Ószövetségnek, ha van egy piros vonala, ami a legfontosabb vonal, akkor az erről szól. Úgynevezett messiási jövendőlések. És egyszer teljesedtek be ezek a jövendőlések. Arról, hogy Isten emberré lesz, arról, hogy hol fog megszületni, arról, hogy mikor fog megszületni. Ezek mind a messiási jövendőlésekben tisztázhatók voltak. Ezért van az, hogy keleti pogány tudósok, a bölcsek, úgynevezett bölcsek, ki tudták számítani, hogy a zsidók országába születik egy király. A héber iratokból, a jövendőlésekből, a messiás jövendőlésekből számították ki. Azt is lehetett tudni, hogy Betlehembe születik, pedig Mária nem volt betlehemi, hanem názáreti. És történt egy furcsa dolog, hogy pont akkor írtak ki egy olyan népszámlálást, amelyben mindenki haza kellett utazzon a maga születési helyére. És mivel Mária betlehemi származású volt, ezért vissza kellett térjen, bár várandos volt, és így lett az, hogy Jézus nem Názáretben, ahol a szülei éltek, hanem Betlehembe született. De ez meg volt jövendőlve jó előre. És így tovább. De amit ma este fontos mondanunk az az, hogy az angyaloknak volt ez a szerepe, hogy az Úr Jézus Krisztus emberré léte alkalmát valamilyen mennyből származó tekintéllyel erősítsék meg, ezért jelentek meg a pásztoroknak, akik hírül adták, akik nem hagyták szó nélkül ezt, és mind valami tanúk elmondták. Angyalokat láttunk, énekeküket hallottuk, és ilyen ünnepélyes körülmények között született meg a Mesiás. Másfelől pedig beszélhetünk arról, hogy Jézus Krisztus életében, az élete vége felé, a Gecsemáni kertbe, abban a vívódásában, hogy holnap elítélnek, ő tudta ezt, emberi milétében megingott, és szinte hihetetlen, amikor így imádkozik, Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem e pohár. Az evangélium azt érzi meg, hogy ekkor, amikor Jézus egy ilyen helyzetbe került, hogy menjek tovább a feladatba, vagy ne menjek tovább, ebben a nehéz helyzetben mennyei angyalt küldött az Atya, hogy erősítse őt. És ezt látjuk ezen a képen. Ahogyan újból angyal jelenik meg, és megerősíti, és utána Jézus azonnal így imádkozik. Ne az én, hanem a te akaratod legyen meg, Atyám. Igen, az angyaloknak van, az angyaloknak lehet egy ilyen szerepük. Éppen ezért mi, amikor imádkozunk, akkor engedjük a fantáziánkat, és bízzuk az Úrra. Ha mi a jó Istenre bízzuk az életünket, akkor ő a legjobb módszert válassza ahhoz, hogy megsegítsen bennünket. Vagy küld egy embert, vagy alakít egy körülményt, vagy küld egy angyalt. Nem fogjuk látni, de az ott van. Azok a dramatikus történetek az életünkben, amelyeket sokszor a véletlenre bízzuk, és a véletlennek tulajdonítjuk, azokban legnagyobb részükben angyalok beavatkozása van. De nem látjuk. És mivel ez láthatatlan, ezért egy kis zavar származik bennünk. El akartam mondani a mai előadásban ezeket a részleteket az angyalvilágról, éppen azért, hogy lássuk meg a helyét a célját és a fontosságát ezeknek a lényeknek, amelyekhez képest ajánlja Pál apostol az Úr Jézus Krisztust. Mégpedig úgy, hogy az Úr Jézus Krisztus több az angyaloknál, fontosabb az angyaloknál. Miért ajánlja így? Vajon egy furcsa lelkesedés az, ami urrá lesz az apostolon? Hogy azt mondja, hogy Krisztus különb az angyaloknál? Nem, ő azt mondja, hogy azért különb, mert különb nevet örökölt. Ezt érdemes megjegyezni, mert mindjárt megértjük, hogy mit is jelent ez. Elsősorban, úgy, ahogy láttuk, a Biblia úgy beszél az angyalokról, hogy azok szolgák. Isten küldi őket, és ők mennek. Isten utasítja őket, és ők teljesítik az utasítást. Szolgák az angyalok. Persze, hogy nekünk, embereknek ez a szó, sok minden egyébbel ez a szó is meg lett rontva. Mi szolga alatt valami nagyon rosszat, negatívat értünk. Pedig szolgának lenni nem mindig megvetni való. A rabszolga tartó társadalomból maradt ránk olyan információ, hogy amikor szolgákat, rabszolgákat szabadítottak fel, vagy hogy rokona fizette meg, így a szolga nem akart elmenni. Azt mondta, nem akarok, én nekem jobb így. Nem akarok szabad lenni, mit kezdjek én szabadon? Egy ember, aki a rabságban született, ugye mi nem tudjuk mi ez, de a rabszolgatársadalom milyen volt? Az nem volt mit kezdjen magával. Mellesleg megszerette a gazdáját. Jól egyezett vele. Miért menjen elő? Nem kellett neki a szabadság. Neki többet jelentett az, hogy szolga legyen az ő uránál. Annak az úrnál, aki megbecsüli. Aki megfizeti, aki támogatja, és netán, aki szereti. Egy ilyen helyzet állásból pontosan tudhatjuk, hogy az angyalok milyen szolgák. Azok a szolgák, akik simogatóan közelednek felénk. Akik megtörlik, hogy úgy mondjuk, a szemünket, letörlik a könnyeinket, ha sírunk. Akik velünk együtt vidámak, amikor jól megy dolgunk. Ezek az azonosulásra képes szolgák, ezek az angyalok. Hogy Jézus Krisztus ennél, ezeknél még több, ez azért van, mert ő fiú. Ő több, mint az angyalok, és egy rövid időre, mondja szintén ott a zsidókhoz írott levél, egy rövid időre kisebbé lett az Istennél. És ez a rövid idő az ő földi léte. Jézus Krisztus Isten, ugyanolyan, mint az Atya, ugyanolyan, mint a Szentlélek. Egy hármas létformáról beszélünk, amelyben isteni személy mindhárom, az Atya is, a Fiú is, a Szentlélek is. Nem olyan, hogy a főnök az Atya, aztán a Fia egy kicsit kevesebb, és a Szentlélek ott a leghátul. Nem. Ugyanolyan Isten az egyik, mint a másik, csak más létformában. A szó, amit használ a görög szöveg, a hipostázis. Más létforma ez a magyar kifejezés. Nos, mint fiú, mint az Istenség második személye, az Atya, Fiú, Szentlélek. Mint fiú, Jézus Krisztus az Isten örököse. Ez így emberi gondolkodás és megértés szerint. Ezért ő több. Az este beszéltünk arról, hogy hogyan több a prófétáknál, hogyan különb a prófétáknál. És láttuk, hogy a prófétákat is használja Isten szolgákul. Látható szolgákul. Ma este beszélünk az angyalok kategóriájáról, akik szintén szolgák, de láthatatlan szolgák. És úgy a prófétáknál, mint az angyaloknál, Jézus Krisztus több. Ő fiú, ő örökös, ő fölöttük áll, ő a vezér. Jézus Krisztus azért érdekes és azért fontos érteni, hogy milyen statutumban tekinthetjük saját megváltónknak, saját partnerünknek a hit életünkben, az azzal függ össze, hogy közeledik a jövő. Ha csak a múltról beszélnénk, akkor nem volna sorskérdés számunkra ez. Akkor csupa információ volna a múltról, de sorskérdés ismerni az Úr Jézus Krisztust, mert a jövőnk rajta áll, vagy bukik. És a vele való kapcsolatunk az, amelyik döntő lesz. Ha a jövőről beszélünk, az Úr Jézus Krisztus kezében van a jövőnk. Ő úgy építette fel a keresztény eszmét, hogy annak legyen célja és értelme. A kereszténynek nem múltja van, és ezt nagyon nyomatékosan szeretném elmondani, miután a legtöbb nagy egyház, keresztény egyházak történelmi egyháznak nevezik magukat. Ha jártok Kolozsvárt, menjetek egy temetőbe, a Házsongárdiba. Ott van egy út, egy rész, ahol Erdély nagyjai pihennek. Politikusok, költök, tudósok, különféle jeles személyiségei Kolozsvárnak és Erdélynek. Mindegyiknek a sírkövén az van írva, hogy élt. Jézus Krisztusnak nincs egy ilyen sírköve. Ő nem élt, ő él. Ez a különbség. Nincs olyan ember, nincs olyan földi nagyság, aki felérne ezzel, a legkisebb mértékben is. Nincs olyan, aki tudna segíteni, ami a jövőnket illeti. Ezért mi protestánsok a szentek imádatát fölöslegesnek tartjuk. Nem csak méltatlannak, mert valójában a Biblia szerint a halottak a pórban pihennek a feltámadás. Ez világos. De nem szükséges egy ilyen vita a mi mai előadásunkban. Az viszont szükséges, hogy az Úr Jézus Krisztus él. Minden ember halandó, kivétel nélkül. De Jézus Krisztus, ő halottaiból föltámadt, ahogy mondjuk a hitvallásban. Fölméne a mennyekben, és odaült az Atya Isten jobbján, s onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, ez már a jövő. Ezért fontos, és ezért sorskérdés az Úr Jézus Krisztus. Ő nem vallás alapító, ő megváltó, személyes megváltó. Kevés volna, hogy csak vallás alapító volna. Ő személyes megváltó, és világ megváltója ugyanakkor. Ez a jövő. Mi adventisták örömmel teli emberek vagyunk. Azért, mert ebből a perspektívából élünk. Mi sem vagyunk sem szentebbek, sem jobbak másoknál. Felejtsétek el ezt. Ugyanolyan esendő, bűnös, gyarló, gyenge emberek vagyunk. Ugyanúgy küzdünk, legfeljebb másként vétkezünk, mint mások. De van jövő. Van jövő reménysége. Nem a mi érdemünk, hanem az Úré. Azé, aki a jövőt behatárolta az emberi tudatba. Akkor, amikor azt mondta, elmegyek, helyet készítek néktek, és ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Testvérek, amikor az Úr Jézus Krisztus el fog jönni, és beteljesíti ezt a megtett ígéretét, akkor egy ilyen képet fogunk látni. Ezt írja le a Biblia. Jézus Krisztus körül lesz véve angyalok sokaságával. Ellen White írja le ezt a jelenetet, úgy, ahogyan az Úr neki megmutatta, hogy egy szép napon, ahogy zajlik az emberi történelem, kelet merre van itt? Kelet, itt van. Keleten, bocsánatot kérek, keleten megjelenik majd egy tenyérnyi nagyságú fekete felhő. Egy furcsa felhő. És akik azt észreveszik, azt látják, hogy mintha közeledne, és egyre nő. És amikor egészen közel van, hogy a látó részt eltakarná, akkor kezd világosodni ez a fekete felhő. És mire egészen közel kerül, hogy ki lehet hámozni, hogy mi van ott ebbe a fehérségbe, akkor lehet látni, hogy itt angyalok sokaságáról van szó. És középen a megkoronázott Jézus Krisztus. Ő a szavát adta, és ez nem akármi. Mi akkor, amikor nem vagyunk hitelesek, akkor, amikor mi magunk is tudjuk, hogy hazudunk, akkor mondjuk, hogy becsület szavamra, hogy valahogy higgyék el. Jézus Krisztus, amikor megszólal, Isten, amikor a szavát adja, akkor az nem ilyen. Az nem emberi szó. Az nem takar valami gyanúst, hanem az a valóságot jelenti. Az igazságot, ahogy Jézus mondta, az igazság vagyok és az élet. Nos, ez a jövő az Úr Jézus Krisztusról, ez az angyalok közreműködésével valósul meg. Ez a mennyei dicsőség, ami körül övezi az Úr Jézus Krisztust, ez egy kicsit bele enged nekünk pillantani a mennyei dicsőségbe. Abba a körülménybe, ami az életterünk lesz, amikor mennyországba fogunk lakni. Mondani szoktam, hogy Jézus Krisztus az a megváltó, aki a saját vére árán megváltott magának a földről egy népet. Azokat, akik hisznek benne, akik követik őt, akik életük urának választották. Ő egy király. Nem sokára, amikor megjelenik a Jelenések könyve, azt írja, hogy rajta lesz, mintha rá volna írva, hogy királyok királya és uraknak ura. Mennyei király, Isten egyszülött fia, akinek van koronája, királyi koronája, akinek van egy uralkodói trónusa, akinek van egy országa. Milyen rég imádkozunk, jöjjön el a te országod. Van egy ország. Elmegyek és készítem, mondta ő. Van egy ország. Tudjátok, mi nincs még? Nincs egy népe. Ez a nép ma alakul. És én úgy kívánnám, hogy ma este téged is megérintene ez a hír. Hogy te is léphetsz egy nagyot, hogy ennek a népnek legyél. Nem egy egyház, nem egy kategória, ne, egy nép, amelyik szemen szedett Krisztust tükröző egyénekből áll. Ez a jövő. És ahogy Gálfi Lajos mondta, ma dől el a holnap, úgy szaván foghatjuk az Urat, hogy ő megígérte és nem felejti. Nem ember, hogy hazudjon, mondja a Szentírás. Amit ígért, ahogy mondja az egyik énekünk, hogy mit te mondtál, mind igaz. Ez az a jövő, amelynek elejbe tekintünk. Nem fejezhetem be a ma esti előadást erről a hasonlatról Jézus és az angyalok, amelyből még egyszer megértjük az Úr nagyságát, fontosságát, szerepét a világ számára és a saját életünk számára. Nem fejezhetjük be ezt az elmélkedést, anélkül, hogy ne legyünk figyelmesek Pál apostolnak egy egy figyelmeztetésére. A második fejezet első versében azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy el ne sodortassunk. És sokan, amikor olvassuk ezt, nem tudjuk mit kezdeni vele. Vajon mire utal, mire vigyázni, honnan, hová sodortatni? Két dolgot fontos elmondani ilyen értelemben. Az első, ami nyilvánvaló, az az, hogy mikor Pál apostol beszél az angyalokról, akkor minket félt. Mert az angyalok egy része megjárta. Az emberiség tragédiája nem Évával kezdődött, hanem a mennybe. Akkor, amikor Lucifer fellázadt Isten ellen, és amikor a maga oldalára vonta a mennyei angyalok seregének egyharmadát. Erről beszél a Jelenések könyve. Erre nézve mondja Pál apostol, nehogy elsodortassunk. Olyan könnyen meg lehet ez. Olyan könnyen elcsúszhatunk hinni egyikbe a másikba, hinni ebbe, hinni abba. Olyan összevisszaság van hit kérdésében a mi világunkba, hogy ennyire fontos figyelni erre. Szintén Gálfi Lajos mondta, ő a mesterem volt, ifjúkoromban egy lelkész a Gálfi, aki megpihent azóta, de ő mondta azt, hogy ma dől el a holnap. És ő mondta azt, hogy amikor az Úr eljön, az ő képét keresi az emberekbe. És akiknek az élete, a mimikája, a kapcsolatai olyanok, amilyenek az övéi voltak, amikor köztünk járt, azokat az övéinek fogja vallani. És az övéinek fogja nyilvánítani. Neve homlokukon lesz, írja a Jelenések könyve. A nevére ír, ahogy Erdélyben mondjuk. Mikor valamit vásárolunk, akkor a nevemre írom. A feleségemet, az autómat, a birtokomat. Az Úr Jézus Krisztus eljön, és a nevére írja azokat, akik őrá hasonlók. Másodszorban ez az el ne sodortassunk mutat arra, hogy diverzió ma is létezik. Az, hogy a zsidó papok a Krisztus kivégzése után elkezdtek dadogni valami egyébről, az a történelem, amelyik megismétlődik. Ma is ez van. Azért, hogy az Úr Jézus Krisztust felejtsük el, mindenféle hangot fogunk hallani, és hallunk. Mindenhol hangzik különféle idézőjelbe tett szépség. Annyi hang, annyi hívás. Ezzel kezdtük a ma estét. Pál apostol, mint egy helyszínelő, mint aki személyesen találkozott a damaszkuszi úton az Úrral, féltve, el tudom képzelni, hogy könnyezve írja. El ne sodortassunk. Itt van a biztonság. Az első lapján a te Bibliádban is az áll, hogy Szent Biblia, azaz Istennek az Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szentírás. Ez nem a Károli Jásváré, ez nem az adventistáké, ez az Istené, az ő szava. Ha kíváncsi vagy bármire nézve az Isten véleményére, itt keresed a Bibliába. Ott fogod megtalálni azt az alapot, amelyik megtart, hogy el ne sodortass. Hogy jobbra vagy balra, hogy helytelen irányokat vegyen az életed. Csak ez segíted. Az igazság az, hogy nagy mértékben veszélyeztetve vagyunk. Jóra való keresztény gondolkodású emberek, jó szándékú emberek is el fognak pusztulni Azért, mert engedik magukat emberek tanításának. Minden, ami nem egyezik meg a Bibliába, a Bibliával, nem lehet isteni vélemény. Nem lehet. Olyat nem mondhatok, mint lelkész, hogy mit akart mondani Isten. Én csak olyat mondhatok, mint lelkész, hogy mit mondott Isten. Így van? Csak ez. A gyermek is megértheti. A négy osztályos is megértheti. Nem igaz, hogy a Biblia bonyolult. Csak az igaz, hogy legyen szemed és legyen füled. Jézus nem egyszer használta ezt. Akinek van füle, az hallja. Az hallja. Gondja van a Jóistennek, hogy jól értsed. A baj nem ott van, hogy a Bibliát kellene újraírni, hogy mondják újabban. A Bibliát újra olvasni kellene. Tudom, hogy van Bibliád otthon. Tudom, hogy, vagy sejtem, hogy nincs cafatokra olvasva. Nem egy forgatott könyv, talán. Talán tiszteletre méltó helyen, a polcon, vagy netán az asztalon. De reggel ezért nincs időd, nappal azért nincs időd, este meg amazért nincs időd. És kikerüljük ezt a szót, az ősi szót, amelyik egyedül tud segítségünkre lenni. Nincs más közvetítője Istennek, mint az ő szava. Nem jön angyal ma, nem jön próféta ma, ma csak az ő szava jön hozzánk, hogy tisztázza azt, amire szükségünk van, hogy el ne sodortassunk. Nem tudom, hogy ma este hogy távozunk, hogy mennyire merünk önvizsgálatot tartani, hogy mennyire tényleg fontos személyes életünkben az Úr Jézus Krisztus, mindenkinél fontosabb, embernél, angyalnál fontosabb. Nem tudom, hogy mennyire tudod ezt magadnak tisztázni. De azt tudom, hogy egy őszinte önvizsgálat idején az ember biztos nem lehet megelégedve. Amikor megelégedve vagyunk, én lelkész vagyok, és tudom, hogy milyen érvek vannak a levegőben. A legtöbb ember azt mondja, én maradok, amiben születtem. Ez a megelégedés borzasztóan veszélyes. Azért, mert a lelki élet az dinamikus. A lelki élet szüntelen mozgást jelent, vagy növekedést, vagy visszaesést. Helyben állás nincs. El ne sodortassunk, erről szól. Arról szól, hogy tekintsünk Krisztusra, meg fogjuk látni a következő előadásokban, hogy ezek hogyan juthatnak érvényre az életünkben. De ma este, úgy, ahogy minden estére gondom volt, szeretnék kivetíteni újból egy költői nézetet. Emberi nézet, de egészséges abban, ahogy látja az Istennel való kapcsolatát. Turmezei Erzsébet, a Néma vád. Valahol mélyen elszakadt a húr, nem zengi tisztán a te éneked. De a szakadt húr felújong-e még, ha fájó könnyed reápergeted? Könnyed nyomán megzendül-e megint a magasságokat merő zene? Sokszor szíven talált a néma vád. Tudom, Uram, hogy másként kellene. Ha meg vagyunk erről győződve, ha tudunk azonosulni ezzel az igazi, őszinte, bűnbánati vers szakkal, akkor az Úr álljon meg ebben az önvizsgálatban, és helyezzen jobb alapokra. Engem is, téged is. Amen. Szíveskedjünk felállni az imára. Atyánk Istenünk, a te színed előtt vagyunk, és boldogan hallgatjuk a te szavadat. Örvendünk elődeinknek, akik megtapasztalták, hogy mennyit jelent bízni benned, Örvendünk annak, hogy láthatatlan szolgáló lelkeket rendelsz a mi gondviselésünkre, hogy ennek tudható be az, hogy vagyunk és élünk és mozgunk. Köszönjük, hogy atyánkként figyelsz életünkre, és megtartunk voltál, hogy ma este is itt lehetünk. Kérve kérünk, segíts nekünk, hogy helyezzük egészen életünket a te kezedbe. Hogy megváltónkban, az Úr Jézus Krisztusban, aki társunká lett emberi küzdelmeinkben, belévessük bízalmunkat, neki adjuk életünket, és őt tartsuk fontosabbnak mindenkinél, fontosabbnak embereknél, és fontosabbnak angyaloknál. Köszönjük, hogy jó bizonyságot nyerhettünk erről a Szent Írásból ma este. Add Istenünk a te lelkedet, aki maradjon velünk. És ezeket a gondolatokat tudjuk tovább forgatni a mi elménkbe, a mi szívünkbe. Ahhoz, hogy szükséges és jó döntésekre jussunk. Lépésről lépésre. Így áld meg, kérünk, ezt a gyülekezetet, minden egyes lelket, akik hallottuk a te üzenetedet. S ha van közöttünk különös gonddal küszködő, kérünk, hogy közeledj hozzá, érintsed a te lelkeddel és a te ígéddel, és légy segítségére az ő bízalma szerint és a te jó akaratod szerint. Erre kérünk, drága üdvözítőnk nevében, hallgassál meg, édesatyánk, az ő érdeme által. Amen.